hogy a szoba egyéni legyen, tulajdonosa olyannyira az. Haley Preston egy bőbeszédű hólyag. Gilchristben erő van és szuggesztivitás, de itt olyan emberrel áll szemben, aki nem lesz könnyű kiigazodni. Pályafutása során Craddock sok embert becsült fel. Tökéletes gyakorlatra tett szert abban, hogy felismerje a képességeiket, sőt, gyakran akár a gondolataikat is kiolvassa. De ezúttal rögtön érezte, hogy csak annyira láthat bele Jason Rudd gondolataiba, amennyire azt maga Jason Rudd engedi. Okos, mélyen ülő szemei mindent érzékeltek, de alig árultak el valamit. A csúnya, barázdált arc kiváló szellemi képességekről tanúskodott. A bohóc vonások egyszerre vonzottak és taszítottak. Az lesz a legjobb, gondolta Dermot Craddock, ha most ülök és hallgatok, és nagyon gondosan odafigyelek. Sajnálom, főfelügyelő úr, ha megvárakoztattam. Valami apróság miatt feltartottak a stúdióban. Megkínálhatom valamivel? Köszönöm. Most nem kérek, Mr. Rudd. A bohóc arc hirtelen valami gúnyos fintorba gyűrődött. Nem a legbiztonságosabb hely egy pohár italra. Erre gondol? Az a helyzet, hogy nem erre gondoltam. Nem. Nyilván nem. Nos, főfelügyelő úr, mire kíváncsi? Mit mondhatnék önnek? Mr. Preston igen pontosan válaszolt az összes kérdésemre. És ez segítségére volt? Nem annyira, mint szeretném. Jason Rudd érdeklődéssel nézte. Beszéltem Dr. Gilchristtel is. Azt mondja, hogy az ön felesége még nem elég erős ahhoz, hogy kérdéseket tegyenek fel neki. Melina, mondta Jason Rudd, nagyon érzékeny. Hogy őszinte legyek, gyakran kap idegrohamot. Márpedig egy gyilkosság ennyire a közvetlen környezetében el kell ismernie, éppen elég ok egy idegrohamra. Nem valami kellemes élmény, hagyta rá Dermot Craddock szárazon. Egyébként kétlem, hogy a feleségem bármi olyat tudna mondani, amit nem tudhatna meg épp úgy tőlem is. Mellette álltam, amikor történt, és őszintén meg kell mondanom, jobb megfigyelő vagyok, mint a feleségem. Az első kérdésem az volna, mondta Craddock. Erre a kérdésre nyilván válaszolt már, mégis fel szeretném tenni, hogy régebbről ismerte-e maga, vagy a felesége Heather Badcockot? Jason Rudd megrázta a fejét. Egyáltalán nem. Én egész biztos soha életemben nem láttam. Két levelet kaptam tőle a Szent János mentőszolgálat nevében, de személyesen csak úgy körülbelül a halála előtt 5 perccel ismertem meg. De ő azt állította, hogy már találkozott a feleségével? Jason Rudd bólintott. Igen. Ha jól értem, vagy 10-12 évvel ezelőtt. A Bermuda szigeteken. Valami nagy kerti ünnepé lehetett a mentőszolgálatosok javára, amit Marina nyitott meg, azt hiszem, és Mrs. Badcock alig, hogy bemutatták, szó áradatban tört ki, hogy bár influenzásan feküdt, felkelt, és mégiscsak elment arra a fogadásra, és autogramot kért, és kapott a feleségemtől. Újra gúnyos mosoly futott végig az arcán. Az a helyzet, hogy az ilyesmi nálunk mindennapos dolog, főfelügyelő úr, általában óriási tömegek sorakoznak, hogy megszerezzék a feleségem autogramját, és ez számukra becses és emlékezetes pillanat. Érthető módon esemény az életükben. Épp ilyen természetes viszont, hogy a feleségem nem igen emlékszik bárkire is a több ezer autogramvadászból. Őszintén szóval egyáltalán nem emlékezett, hogy azelőtt valaha is látta volna Mrs. Badcockot. Ezt meg tudom érteni, mondta Craddock. Na már most azt hallotta Mr. Rudd egy szemtanútól, hogy a felesége kissé szórakozott volt az alatt a néhány perc alatt, amíg Heather Badcock beszélt hozzá. Megerősíteni ezt a megfigyelést? Könnyen lehet, felelte Jason Rudd. Marina nem valami erős. Persze hozzá van szokva, hogy úgy mondjam, a nyilvános szerepléshez, és szinte automatikusan teljesíti ilyen irányú kötelezettségeit, de egy fárasztó nap vége felé előfordul, hogy ellankad. Lehet, hogy egy ilyen pillanatról volt szó. Én a magam részéről azonban nem figyeltem meg semmi ilyesmit. Na de, várj csak, nem. Ez nem egészen így van. Emlékszem, hogy egy kicsit késlekedett a válaszsal, azt hiszem, egy kicsit még oldalba is bögtem. Talán valami elvonta a figyelmét? Kérdezte Dermot. Lehet. De épp úgy lehetett egy pillanatnyi kiesés is a fáradtság miatt. Dermot Credott néhány percig hallgatott. Kinézett az ablakon, és a Washington Hold körülvevő borongos erdőre. Aztán a képeket nézte a falon, és végül ránézett Jason Radra. Jason Rad arca érdeklődést fejezett ki, de semmi többet. Semmi nem utalt az érzéseire. Udvariasnak és teljesen fesztelennek látszott, de az is lehet gondoltak Radok, hogy egyáltalán nem az. Ez az ember igen komoly szellemi képességekkel rendelkezik. Nem igen lehet bármit is kiszedni belőle, amit nem mondaná el amúgy is, ha csak ki nem teríti a kártyáit az ember. Dermot elszánta magát. Éppen ezt fogja tenni. Nem gondolt arra, Mr. Rád, hogy Harry Badcockot esetleg teljesen véletlenül mérgezték meg? Hogy igazából a feleségének szánták a mérget? Csend volt. Jason arckifejezése nem változott. Dermot várt. Végül Jason Rád mélyet sóhajtott, és szemlátomást megnyugodott. De, igen, mondta csendesen. Igaza van, felügyelő úr. Egész idő alatt biztos voltam benne. De nem mondott semmi ilyesmit sem Cornish felügyelőnek, sem a halott szemlé? Nem. Miért nem, Mr. Rád? Nyugodtan válaszolhatnám, hogy azért, mert ez csak puszta feltételezés a részemről, és semmiféle bizonyíték nem támasztja alá. A tények, amelyeknek alapján erre a következtetésre jutottam, épp úgy rendelkezésére állnak a rendőrségnek is. Önök nyilván jobban tudják mélegelni őket, mint én. Semmit sem tudtam Mrs. Badcock személyéről. Lehetek ellenségei, és elképzelhető, hogy valaki éppen ezt az alkalmat választotta, hogy megmérgezze, bár elég furcsa és merész választás. De lehet, hogy szándékosan történt így, mivel egy ilyen nyilvános eseménynél jobban összekeverednek a dolgok, sok idegen van jelen, és éppen ezért nehezebb a szóban forgó személyre rábizonyítani a tettet. Ez mindig az. De őszinte leszek magához, főfelügyelő úr. Nem ez volt az oka a hallgatásomnak. Elmondom, hogy mi. Nem akartam, hogy a feleségem megtudja, hogy csak egy hajszál választott el a mérkezéses haláltól. Köszönöm az őszinteségét, mondta Dermot. Bár nem egészen értem, hogy ez miért késztette hallgatásra. Nem? Talán nem olyan könnyű megmagyarázni. Ahhoz, hogy értse, ismernie kellene Marinát. Olyan ember, akinek nagyon nagy szüksége van a boldogságra és biztonságra. Nagyon sikeres ember. A szó anyagi értelmében. Kivívta a művészi elismerést. De a magánéleten csupa súlyos kudarc. Újra meg újra azt hitte, hogy megtalálta a boldogságot, s vadul és oktalanul megmámorosodott tőle, aztán porrá omlottak az illúziói. Nem képes racionális, mértéktartó életszemléletre. Mr. Craddock, az előző házasságaiban akár egy gyerek, aki tündérmesét olvas, mindig azt várta, hogy boldogan fognak élni, míg meg nem halnak. A gúnyos mosolyra valami furcsa, hirtelen bájt varázsolt a csúf bohóc arcra. De a házasság nem ilyen, főfelügyelő úr. Örökké tartó, folytonos elragadtatás nem létezik. Nagyon is szerencsések vagyunk, ha sikerül nyugodt és elégedett vonzalomban, derűs és józan boldogságban élni. Hozzátette. Talán maga is nős, főfelügyelő úr. Dermot megrázta a fejét. Elég nem volt olyan szerencsém, vagy épp ellenkezőleg, mormogtam. A mi köreinkben, a filmes körökben a házasságom olyan szakmai kockázat. A filmsztárok gyakran házasodnak, néha jó sikerül, néha borzalmasan, de ritkán tart soká. Ebből a szempontból nem mondhatnám, hogy Marinának az átlagosnál több oka van panaszra, de egy ilyen elkialkatnál, mint ő, ezek a dolgok nagyon mélyen érintik az embert. Bebeszélte magának, hogy ő szerencsétlen, hogy neki soha nem sikerül semmi. Mindig kétségbe esetten hajszolta a szerelmet, boldogságot, szeretetet, biztonságot. Rettenetesen szeretett volna gyereket. Egyes orvosok szerint éppen azért nem sikerült, mert olyan görcsösen akarta. Egy igen jó hírű orvos azt tanácsolta neki, fogadjon egyet örökbe. Azt mondta, gyakran előfordul, hogyha az anyaság iránti heves vágyódást lecsillapítja egy örökbe fogadott csecsemő, előbb-utóbb beköszönt a gyermekáldás. Márina nem kevesebb, mint 3 gyereket adoptált. Egy arabig vidám és boldog volt velük bizonyos fokig, de ez sem volt az igazi. El tudja képzelni, mennyire őrült, mikor 11 évvel ezelőtt terbe esett. Egyszerűen leírhatatlan, milyen boldog és elégedett volt. Jól érezte magát, és az orvosok biztosították, minden jel arra mutat, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. Nem tudom, hallotta-e vagy sem, a dolog tragédiába fulladt. A gyerek, egy kisfiú, értelmi fogyatékosnak, gyenge elméjűnek született. Szörnyű hatása volt. Marina teljesen összeroppant, és súlyos beteg volt évekig. Szanatóriumban kellett feküdni. Bár nagyon lassan épült fel, végül is felépült. Nem sokkal azután házasodtunk össze. És Marina újra örülni kezdett az életnek, és úgy érezte, talán boldog lehet. Először nagyon nehéz volt egy valamire való filmszerződést kiharcolni neki. Mindenki hajlamos volt kétségbe vonni, hogy bírja majd a megerőltetést. Meg kellett küzdenem érte. Jason Rudd összeszorította a száját. Nos, a küzdelem sikerült. Forgatni kezdtük a filmet. Közben megvettük ezt a házat, és neki láttunk átalakítani. Alig 2 hete mondta Marina, hogy milyen boldog, és mennyire úgy érzi, hogy végre képes letelepedni egy boldog családi otthonban, és maga mögött hagyni minden baját. Kicsit aggódtam, mert szokása szerint túlságosan optimista volt. De az nem volt kétség, hogy boldog. Az ideges tünetei elmúltak, és olyan nyugodt és békés volt, amilyennek még sohasem láttam. Minden egyszerűen ment, amíg elhallgatott. Hirtelen keserűvé vált a hangja. Amíg ez be nem következett. Épp itt kellett annak a nőnek meghalnia. Ez már önmagában is elég megrázkodtatás volt. Nem kockáztathattam. Nem akartam kockáztatni, hogy Marina megtudja, hogy az ő életére törtek. Ez újabb, talán végzetes megrázkodtatás lett volna. Újabb idegösszeroppanást idézhetett volna elő. Egyenesen Dermot szemébe nézett. Érti most már. Megértem az álláspontját, mondta Craddock. De már megbocsásson. Nem feledkezett meg valamiről? Mint állítja, meg van győződve, hogy meg akarták mérgezni a feleségét. Nem áll-e továbbra is fenn ez a veszély? Ha a mérekeverő egyszer kudarcot vallott, nem valószínű-e, hogy megismétlődik a kísérlet? Természetesen gondoltam erre, felelte Jason Rudd. De bízom benne, hogy egy ilyen figyelmeztetés után minden észszerű óvintézkedést meg tudok tenni a feleségem biztonsága érdekében. Vigyázni fogok rá, és intézkedem, hogy mások is vigyázzanak. A legfontosabb, úgy érzem, hogy ő maga ne tudjon róla, hogy bármiféle veszély fenyegeti. És gondolja, kérdezte óvatosan Craddock, hogy nem tudja? Persze, hogy nem. Fogalma sincs róla. Biztos ebben? Hát tökéletesen. Soha nem jutna eszébe ilyesmi. De magának eszébe jutott, mondott rá Dermot. Az egészen más, mondta Jason Rudd. Logikusan végig gondolva, ez az egyetlen megoldás. De a feleségem nem gondolkozik logikusan, és egyébként is el sem tudná képzelni, hogy valaki el akarná tenni láb alól. Ez a lehetőség egyszerűen nem jutna az eszébe. Talán igaza van, mondta lassan Dermott, de ezt további kérdéseket vet fel. Megint csak hadd mondjam ki kereken. Kit gyanúsít? Meg nem mondhatom. Már megbocsássa, Mr. Rád. Ezt úgy érti, hogy nem tudja, vagy nem akarja? Jason Rád gyorsan válaszolt. Nem tudom. Nem és nem. Számomra épp olyan képtelenségnek tűnik, mint neki tűnhetne, hogy bárki annyira gyűlölje, hogy akkora rossz indulattal viseltessen iránta, hogy ilyet tegyen. Másfelől viszont a puszta kézzel fogható tények alapján látszik, mégis csak ez a helyzet. Felvázol-e nekem a tényeket úgy, ahogy maga látja? Ha kívánja. A körülmények egészen világosak. Kitöltöttem két Daiquiri koktélt egy előre előkészített üvegből, odavittem Marinának és Mrs. Badcocknak, hogy mit csinált Mrs. Badcock, azt nem tudom. Feltételezem, hogy arrébb ment valami ismerőssel beszélgetni. A feleségem a kezében tartotta a poharát, ebben a pillanatban érkezett a polgármester és a felesége. Marina letette a poharat egyenlőre érintetlenül, és üdvözölte őket. Aztán további üdvözlések következtek, egy régi barátunk érkezett, akit évek óta nem láttunk, aztán néhány helybeli és egy páron a filmgyárból. Ez alatt a koktélos pohár egy asztalon állt a hátunk mögött, mivel mind a ketten előbbre léptünk a lépcső felé. Csináltak egy-két felvételt a feleségemről, amit a polgármesterrel beszél, gondoltuk, a helybeliek örülni fognak neki, és a helyi lapképviselői külön kérték is. Közben osztam néhány poharat az újonnan érkezetteknek, valószínűleg ez alatt mérgezték meg a feleségem italát. Ne kérdezze, hogyan, nem lehetett könnyű feladat. Másfelől viszont meglepő, hogyha valakinek van elég mersze, hogy nyíltan és fesztelenül csináljon valamit, milyen kicsi a valószínűsége, hogy az emberek észreveszik. Azt kérde, gyanúsítok-e valaki, csak ennyit mondhatok, 20 ember közül bárki megtehette. Tudja, az emberek kis csoportokban áldogáltak, beszélgettek, elsétáltak, hogy megnézzék, mit alakítottunk át a házon. Mozgásban voltak, állandó mozgásban. Csak törtem a fejem, hogy majd szétpattant, de nincs semmi, egyszerűen semmi, ami konkrétan bárki felé terelhetné a gyanúmat. Elhallgatott, és kimerülten felsóhajtott. Értem, mondta Dermott. Folytassa, kérem. A többit nyilván hallotta már. Szeretném hallani magától is. De ott álltam a lépcső tetejénél. A feleségem odafordult az asztalhoz, és éppen felemelte a poharát, amikor Mrs. Badcock halkan felkiáltott, valaki meglökhette a karját, a pohár kicsúszott az ujjai közül, és összetört a padlón. Marina szoknyájára is jutott a Daiquiriból, de ő elmesélte, hogy semmi baj, és a saját zsebkendőjével hozta rendbe Mrs. Badcock ruháját, és ragaszkodott hozzá, hogy vegye el az ő poharát. Ha jól emlékszem, azt mondta, már úgyis túl sokat ittam. Hát igen, így történt. De egy valamiről biztosíthatom. A halálos adag nem ezután került a pohárba, mivel Mrs. Badcock azonnal inni kezdett belőle. Mint tudja, 4-5 perc múlva halott volt. Kíváncsi vagyok, de még milyen kíváncsi. Mit érezhetett a gyilkos, amikor látta, hogy kudarcot vallott a terve. Ez mind akkor merült fel magában. Dehogy is. Akkor természetes módon arra a következtetésre jutottam, hogy annak a nőnek valamiféle rohama lehetett, talán a szíve, infarktus vagy ilyesmi. Eszembe se jutott, hogy mérgezésről van szó. Magának eszébe jutna? Eszébe jutna-e bárkinek? Valószínűleg nem. Felelte Dermott. Nos, az ön beszámolója elég világos, de úgy látom, tisztán emlékszik az eseményekre. Azt mondja, nem gyanúsít különösebben egyetlen szemét sem. Hát, ezt már nem fogadhatom el egészen. Biztosíthatom, hogy ez az igazság. Közelítsük meg a dolgot egy másik oldalról. Ki lehet az, aki ártani akarhat a feleségének? Nagyon drámaian hangzik, de azt kell kérdeznem, vannak-e ellenségei? Jason rád legyintett. Ellenségei? Ellenségei? Nehéz meghatározni, mit jelent az, hogy ellenségei. Az a kör, amelyben mi mozgunk, tele van irigységgel és féltékenységgel. Mindig vannak, akik gyűlölködő megjegyzéseket tesznek, akik rágalmaznak, és akik, ha alkalom nyílik, szívesen törnek borsot annak az orra alá, akire féltékenyek. De ez nem jelenti azt, hogy ezek közül bárki is szóba jöhet gyilkosként. Nem gondolja? De, ebben egyetértek. Kicsinyes gyűlölködésnél, irigységnél többről van itt szó. Nincs valaki, akit a felesége valamikor a múltban megsértett? Jason Rudd ezt nem utasította vissza olyan könnyedén. A homlokát ráncolta. Őszintén szólva, nem hiszem, felelte végül. Pedig mondhatom, magam is sokat gondolkoztam ezen. Valami szerelmi viszony, kapcsolat egy férfival? Hát persze, voltak efféle viszonyai, gondolom. Azt is lehet mondani, hogy Melina néha csúnyán elbánt egy-egy férfival, de semmi olyan, ami tartós haragot okozhatna. Ez biztos. És a nők? Valaki, aki tartósan nehezte Miss Gregre? Hát, mondta Jason Rudd. A nőknél sohasem lehet tudni. Így kapásból senki sem jut eszembe. Kinek áll anyagi érdekében a felesége halála? A végrendeletében különféle nevek szerepelnek, de nincs szó komoly összegekről. Az, akinek, hogy ön mondja, anyagi érdeke fűződik a feleségem halálához, gondolom, én volnék, mint a férje. Más szempontból pedig esetleg az a sztár, aki megkapná a szerepét a mostani filmben. Bár az is lehet persze, hogy félbe hagynánk a filmet, az ilyesmi mindig bizonytalan. Nos, ebben nem kell most belemennünk, mondta Dermot. És biztosít róla, hogy Marina nem tudja meg, hogy esetleg veszélyben forog. Erről még beszélnünk kell, válaszolta Dermot. Szeretném, ha belátná, hogy ezzel meglehetősen nagy kockázatot vállal. De a kérdés egyelőre amúgy sem merül fel néhány napig, hiszen a felesége orvosi felügyelet alatt áll. Na, most van még egy dolog, amire meg szeretném kérni. Szeretném, ha összeírná nekem, amilyen pontosan csak tudja, mindazokat az embereket, akik ott voltak abban a beugróban, a lépcső tetején, vagy akit felfelé jönni látott a lépcsőn. Ah, jó, igyekezni fogok, de nem sokat ígérhetek. Sokkal jobb lenne, ha a titkárnőmet, Ella Zielinskit kérdezné. Kiváló memóriája van, és névsora is a helybeliekről, akik itt jártak. Ha most azonnal akarja, nagyon szeretnék beszélni Miss Ella Zielinskivel, mondta Dermot. 11. fejezet. Szinte túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen. Ella Zielinski szarukeretes szemüvegén keresztül minden érzelem nélkül végigmérte Dermot Craddockot, nyugodt, határozott szolgálatkészséggel kihúzta az egyik fiókból egy gépelt papírlapot, és átnyújtotta neki. Azt hiszem, szinte biztosan nem hiányzik róla senki, mondta. De elképzelhető, hogy szerepel rajta egy-két olyan név a helybeliek közül, akik már nem voltak itt. Vagyis akik korábban elmentek, vagy még nem kerültek elő, és nem jöttek fel. Tulajdonképpen biztos vagyok benne, hogy pontos a lista. Nagyon hatékony munka, ha szabad így kifejeznem, mondta Dermot. Köszönöm. Feltételezem, ha magam részéről eléggé járatlan vagyok az ilyesmiben, hogy a maga foglalkozása igen nagyfokú hatékonyságot követel. Igen. Elég rendesen kézben kell tartanom a dolgokat. Pontosan miből áll a munkája, amolyan összekötő a filmgyár és Washington Hall között? Nem. Igazából semmi közöm a filmgyárhoz. Bár természetesen átveszem onnan a telefonüzeneteket, és én is hívom őket. Az én feladatom Marina Gregg nyilvános és magántermészetű társadalmi elfoglaltságainak egy szervezése, és bizonyos mértékig én irányítom a ház vezetését is. Szereti a munkáját? Rendkívül jól fizetik, és kellőképpen érdekesnek találom. Gyilkosságról persze nem volt szó, tette hozzá szárazon. Nem volt hihetetlen a maga számára. Olyannyira az volt, hogy meg is kérdezem, biztos benne a gyilkosság? Hatszoros adag bietildexil, stb. Nem igen lehet más. Véletlen is lehetett. Maga szerint hogyan történhet egy ilyen véletlen? Egyszerűen mind képzelni, hiszen nem ismeri a felállást. Ez a ház egyszerűen tömbben van mindenféle szerekkel. Nem kábítószerekre gondolok. Szabályosan felírt készítmények, de a legtöbb ilyen szernél az úgynevezett halálos adag, ha jól tudom, nem áll nagyon messze az előírt dózistól. Dermot bólintott. Ennek a színházi meg filmes népségnek néha a legfurcsább módon kihagy az agya. Néha az az érésem, minél nagyobb művészi tehetség van, aki annál kevesebb józan esze van a mindennapi életben. Könnyen lehet. Az a rengeteg üvegcsepp, kapszula, fiola, doboz és szelemszle, amit magukkal hurcolnak. Itt bekapnak egy nyugtatót, ott egy élénkítőt, amott meg valami izgatót, hát nem gondolja, hogy könnyen előfordulhat, hogy összekeverik az egészet? Nem értem, hogy lehetne ezt a mi esetünkre alkalmazni? Én azt hiszem lehet. Valaki, az egyik vendég, talán be akart venni egy nyugtatót, vagy egy élénkítőt, és előkapta a kis szelencét, amit magánál hord, és esetleg, mert éppen beszélgetett valakivel, vagy esetleg nem emlékezett az előírt adagra, mert egy ideje nem szedett belőle, túl sokat tett a poharába. Aztán valami elvont a figyelmét, odébb ment, és mondjuk ez a Mrs. Nagy is igyák, azt hitte a pohára, hogy az övé, és kinyitta. Ez csak valószínű belőle, mint bármi más. Azt nem jutott eszébe, hogy mi is végig gondoltuk ezeket a lehetőségeket? Nem. Azt hiszem nem. De rengeteg ember volt ott, és rengeteg tele pohár. Tudja, éppen elég gyakran előfordul, hogy az ember más poharát veszi el, és iszik belőle. Tehát maga nem gondolja, hogy Heather Badcockot szánszándékkal mérgezték meg? Úgy gondolja, hogy valaki másnak a poharából ivott? Nem tudok ennél valószínűbbet elképzelni. Ebben az esetben, mondta Dermot óvatosan, Marina Gregg volt ez a pohár. Ugye érti? Marina a saját poharát adta oda neki. Vagy amiről azt hitte, hogy az ő bohara, javította ki el az Jelinski. Még nem beszélt Marinában, ugye? Rendkívül bizonytalan teremtés, képes felemelni bármelyik poharat, ami úgy néz ki, mint az övé, és inni belőle. Nem egyszer észrevettem. Ő szed kálmot? Ó, persze, mindjárt szedünk. Maga is, Miss Jelinski. Néha ráfanyarodok, feletel az Jelinski. Tudja, az ilyesmiben elég ragadós a példa. Nagyon fogok örülni, mondta Dermot. Ha beszélhetek Miss Greggel. Úgy látszik, elég sokáig tart az összeroppanása. Ez csak hisztéria, mondta el az Jelinski. Imád pózolni, tudja? Éppen egy gyilkosságon fogja túltenni magát. Ellentétben önnel, Miss Jelinski. Ha az ember környezetében mindenki állandó izgalmi állapotban van, felelt el az Jelinski szárazon, az ember egy idő után hajlamos az ellenkező végletre. És erénynek tekinti, hogy a szemes rebbenjen, ha valami megrázott tragédia történik? Ellesz Jelinski elgondolkozott. Talán nem igazán dicséretes tulajdonság, de azt hiszem, ha az ember nem alakítja ki ezt a képességét, még olyasvilakinek is az idegeire menne, mint maga. Nehéz Miss Gregg mellett dolgozni. A kérdés kicsi személyes természetű volt. De Craddock ezt egyfajta próbának szántam, ha Ellesz Jelinski felhúzza a szemöldökét, és mint egy hallgatólagosan azt tudakoljam, hogy ennek miköze Mrs. Bradcock megnyilkolásához kénytelen lett volna elismerni, hogy az égvilágon semmi. De az volt az érzésem, hogy Ellesz Jelinski szívesen elmondaná a véleményét Marina Greggről. Nagyszerű színésznő. Van valami személyes varázsa, ami rendkívüli módon érvényesül a filmvásznon. Ezért az ember úgy érzi, hogy végtére is megtiszteltetés mellette dolgozni. Pusztán személyes értelemben persze. Maga a pokol. Aha, mondta Dermot. Egyszerűen nem ismer mértéket. Vagy a felhőkben jár, vagy porig van sújtva. Mindig minden borzasztóan eltúlz, és folyton meggondolja magát, és iszonyú sok minden van, amit nem szabad előtte említeni, még csak utalni se rá, mert kiborítja. Mint például? Hát természetesen az idegösszeroppanást, vagy az elmegyógyintézetet. Azt hiszem elég érthető, hogy érzékeny erre. És semmit, ami gyerekekkel kapcsolatos. Gyerekekkel? Hogy? Hát lehangolja, ha gyereket lát, vagy boldog szülőkről hall. Ha azt hallja, hogy valaki gyereket vár, vagy éppen szült, azon a szörnyű lelki állapotba kerül, neki soha többé nem lett gyerekem. És ez az egy, ami van, az is ütődött. Nem tudom, hallott-e róla. Hallottam, igen. Nagyon szomorú és szerencsétlen dolog. De azt írja az ember, hogy ennyi év után egy kicsit beletörődött már. Nem. Ez a rögeszmen állam. Ezzel gyötri magát. Hogyan viszonyul ehhez, Mr. Rád? Ó, nem az ő gyereke volt. Az előző férjéi, Isidore Wrighté. Ja, igen. Az előző férj. Ő hol van most? Újra megnősült, és Floridában lakik. Válaszolt a habozás nélkül Ella Zielinski. Elképzelhető, hogy Marynek Reg sok ellenséget szerzett magának az életében? Elbizony. Legalább annyit, mint az emberek általában. Mindig vannak nézeteltérések más nők meg más férfiak miatt, vagy szerződések miatt, meg ilyenek. A maga tudomása szerint nem félt valakitől? Elina? Hogy félt volna valakitől? Nem hiszem. Miért? Miért kellett volna félnie? Nem tudom, felelte Dermot. A kezébe vette a névsort. Nagyon köszönöm, Miss Jelinski. Ha lesz még valami, amit tudni szeretnék, visszajövök. Megengedi? Hogyne? A legnagyobb készséggel állok. Állunk mindnyájan a rendelkezésére. Na, Tom, van valami híred a számomra? Tyler rendőrőrmester elégedetten vigyorgott. Nem Tomnak hívták, hanem Williamnek, de a munkatársai sosem tudtak ellenállni a Tom Tyler név kísértésének. Miféle csemegéket szedtél össze nekem? Kérdezte Craddock. A kék ártányhoz szintett fogadóban laktak, és Tyler éppen most érkezett vissza a filmgyárból. Áll csemege az emigen van, mondta Tyler. Névi pletyka, semmi rendkívüli. Öngyilkosságot rebesgetnek. Miért pont öngyilkosságot? Azt gondolják, hogy esetleg összeveszett a férjével, és így akart ráijeszteni. De hogy igazából nem akart olyan messzire menni, hogy tényleg kicsinálja magát. Nem látszik valami ígéretes elméletnek, mondta Dermot. Nem, persze, hogy nem. Nem tudnak semmit az egészről. Ki se látszanak a munkából. A hangulatot azt határozza meg, hogy a munkának menni kell. Nem érdekli őket semmi egyéb, mint hogy mikor megy vissza Marina a stúdióba. Már felborított egy-két filmet az ideg összeroppanásaival. Általában szeretik? Úgy mondanám, kész Isten csapásának tartják, de ezzel együtt nem tudják kivonni magukat a varázsa alól, ha éppen kedveszottyan elkápráztatni őket. A férje egyébként teljesen bele van bolondulva. Mit gondolnak a férjéről? Azt, hogy a legegyszerűbb rendező, producer vagy micsoda, akit a föld valaha is a hátán hordott. Semmi szóbeszéd, hogy valami viszonyba keveredett volna egy másik színésznővel, vagy valaki mással? Tom Tyler rábámult. Nem, felelte. Nem. A leghalványabb utalás sem. Miért gondolja, hogy ilyesmiről lehet szó? Csak kíváncsi voltam, mondta Dermot. Marina Reg meg van győződve, hogy a halálos adagot neki szánták. Tényleg? És igaza van? Azt kell mondjam, szinte biztosan, válaszolta Dermot. De nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy nem mondta el a férjének, csak az orvosának. Gondolja, hogy ha megmondta volna neki, akkor... Csak arra gondoltam, mondta Craddock, hogy nem volt-e...